pedig arra utal, hogy ezúttal az egyéni nyelvek szerveződésére, grammatikájára kérdezek rá, ezt járom körül, mégpedig a következő miatt. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy egy nyelvész adekvát módon szóljon a nyelvről, mindenekelőtt tisztáznia kell, hogy milyen természetű is az a nyelv, milyen az a nyelvfogalom, amit vizsgálni fog. Hát erről a nyelvfogalomról hétköznapi tapasztalataink alapján elég sok minden kiderül, viszont néhány pontja mindenképpen homályban marad. Hétköznapi tapasztalataink alapján jól tudjuk, hogy egyéni nyelveink kisebb vagy nagyobb mértékben különböznek egymástól, és természetesen ezek az egyéni nyelvek változnak is. Az is világos, hogy az egyéni nyelvek közti változatosság, illetve az egyéni nyelvek változása, az nem ad hoc módon történik, és a környezettől, a közösségtől elizolálva, hanem bizony éppen az egyéni nyelvek kölcsönhatásából adódóan, egyfajta közösségi mintahatásnak köszönhető. Tehát az világos számunkra, hogyha valamiféle vizuális módon szeretnénk megjeleníteni ezt a nyelvfogalmat, akkor egy ilyesfajta modellhez jutunk, amelyben az egyéni nyelveket is körök jelzik, ezeket az egyéni nyelveket pedig más egyéni nyelvekkel lazább, illetve szorosabb kapcsolatok kötik össze. Nyilvánvaló, hogy a szorosabb kapcsolatban lévő egyéni nyelvek jobban hatnak egymásra, míg a lazább kapcsolatban lévők kevésbé. Mindenből tehát egy olyan kétszintű nyelvfogalom szerveződik számunkra, amely egyrészt társas szinten értelmezhető, másrészt pedig az egyén elmében, agyában, tehát kognitív, biológiai szinten. Ez a két szint azonban nem különül el olyan élesen, mint ahogy azt a 20. század klasszikus nyelvészeti iskoláinál megszokhattuk, például a Saussure, Lang és Parole kapcsán, vagy akár a Chomsky-féle kompetencia, performancia kettős kapcsán, hanem világosan látszik, hogy ez a két szint egymásba van ágyazva, egymás nélkül ezek nem is igazán létezhetnének. Éppen abból adódik a rendszernek az a folytonos változása és változatossága, ami jellemzi a nyelvet, hogy ez a két szint egymásba ágyazódik. Nyilvánvaló, mivel az egyén kapcsolatai mindig változnak, ezért az egyes egyéni nyelvek mindig változnak és változtatni fogják a velük kapcsolatban álló egyéni nyelveket, azok viszont tovább a velük további kapcsolatban álló egyéni nyelveket, ez pedig egy olyan folyamatos változás és változatosságot eredményez, aminek alapján tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a nyelv társas szerveződésének filogenezése, a nyelv egyéni szerveződésének pedig ontogenezise van. Az a modellből világosan látszik, hogy a filogenezis egy háló struktúrában szerveződik, viszont nem látszik a modellből, hogy az egyén elméjében, agyában lévő nyelv vajon milyen struktúrában szerveződik. Márpedig, ha ez a két szint szükségszerű kölcsönhatásban áll egymással és egymást mozgatják, akkor ahhoz, hogy igazán érdemű módon tudjunk bármit mondani a nyelvről, azt is kellene tudnunk, hogy az egyéni nyelvek milyen struktúrában szerveződnek az elmében, illetve az agyban. Arról, hogy az elmében, agyban hogyan szerveződhet a nyelv, rendszerjellegük miatt leginkább az úgynevezett nyelvtanok adhatnának számot. Világos ugyanakkor, hogy a standard nyelvtanokra csak kritikai értelemben építhetünk, hiszen a standard nyelvtanokban többnyire statikus és taxonomikus kategóriákkal találkozhatunk, amelyek nem nagyon jelenítik meg a változást és a változatosságot sem. Mindez nem véletlen. Az úgynevezett történeti nyelvészetnek például csak implicite van olyan koncepciója, amit nyelvtannak nevezhetünk. Az összehasonlító nyelvészet teljes egészében az elmé az agyon kívülre helyezi el a nyelvet, ugye a természeti törvények módjára vakon működő mechanikus jelenségnek tekinti. Az új grammatizmus és a strukturalizmus pedig jó részt szintén az elmén kívül határozza meg a nyelv helyét. Ugye az új grammatikus Hermann Paul ugyan szól az egyéni nyelvek beszédtevékenységéről, és ezt, vagy az egyéni beszédtevékenységről, és ezt tekinti kiindulópontnak, de célja a nyelvszokás a közösségi nyelv folyamatainak meghatározása, feltárása. a Saussure a strukturalizmusátja pedig a kollektív tudatba helyezi a nyelvet, és aztán a kollektív tudatból származtatja az egyéni nyelveket is. Így tulajdonképpen ezekben az irányzatokban az ontogenezis, azaz a nyelvelsajátítás és a későbbi nyelvi szocializációs folyamatok, amelyek az egyéni nyelv változását és változatosságát mutatnák, ezekben a koncepciókban még kérdésfelvetésként sem jelennek meg, vagy pedig csak igen ritkán. A Chomsky-féle generatív nyelvészetnek van ugyan nyelvelsajátítás elmélete, de ez nem igazán illeszkedik a nyelv relatív háló modelljéhez. Chomsky ugyanis az egyént kiszakítja környezetéből, azt mondja, hogy egy ideális beszélőt vizsgál, aki homogén közösségben él, és társaival egy nemű nyelvet beszél. Ezáltal pedig valamiféle absztrakt nyelvtudást, kompetenciát kezd el vizsgálni, így hiába hangsúlyozza a nyelvészet a kognitív jellegét, voltak éppen a nyelvet megfosztja kognitív, neurális jegyeitől látás módon, és valamiféle autonóm egyén ideális nyelvtudását kezdi vizsgálni. Jól látszik az, hogy ezek a hagyományos elképzelések nem igazán illeszkednek a nyelv relatív hálómodelljéhez, abból is, hogyha megvizsgáljuk a 20. század három meghatározó irányzatának, az új grammatizmusnak, a strukturalizmusnak és a generatív nyelvészetnek a nyelv szerkezetéről, struktúrálódásáról alkotott általános képét, mégpedig úgy, hogy ezt a nyelvképet, nyelvszerveződési képet elhelyezzük egy olyan skálán, amelynek egyik végpontja a szélsőséges analitizmus, másik pedig a szélsőséges holizmus. Ha ezt a skálát feltöltjük a három irányzat jellegzetes nyelvképével, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az egyes nyelv szerveződési elképzelések a nyelvészet történetében előre haladva egyre inkább analitikus jellegűek lesznek. Az úgynevezett történeti nyelvtudomány, amely ugyan explicit nyelvtani koncepcióval nem rendelkezik, de impliciten mégis következtethetünk arra, hogy hogyan gondolkodik a nyelv szerkezetéről, a hangtörvény felfogás révén egy teljesen mechanikus és analitikus nyelvképhez jut el. Ezt ugyan némileg elmozdítja holista irányba a koncepcióban jelenlévő analógia, amely tulajdonképpen egy mintahatás, de azért a skála két végpontja közül mégis az analitikus irányhoz lesz az új grammatikus nyelvészet közelebb. A strukturalizmusról még ennyire sem mondható el, hogy valamennyest megjelenne benne a holista szemlélet. Jól tudjuk ugyanis, hogy a strukturalizmus atya Saussure a szubstanciával, fizikai anyaggal szemben a formát hangsúlyozza, ez pedig szükségszerűen egy analitikus, elemző nyelv koncepciójához vezet el. A strukturális nyelvészetben ugyan minden bizonnyal Saussure új grammatikus múltjából adódóan jelen van az analógia elve, de ebben a keretben már csak a kategorikus formaelemekből szerveződő nyelv rendszer volt áthivatott megtámogatni, nem pedig valamiféle magyarázó elf kíván lenni. Radikálisan analitikus a szemlélete a Chomsky-féle generatív, illetve posztgeneratív iránynak. Ez az irányzat, jól tudjuk, hogy egy erősen formalizált nyelvészetet jelenít meg, ahol az egyes nyelvi kategóriák egyértelmű és konkrét határokkal rendelkeznek, azaz erősen szegmentáló jellegű ez a nyelvészeti megközelítés. Ezt világosan tükrözik például a standard elmélet úgynevezett újraíró szabályinak sora, amely egyenesen valamiféle programnyelv parancs sorához hasonlítható, de akár a későbbi kormányzás és kötés elmélet is, ahol pedig a nyelv szerkezete mindig egy mechanikusan két ágra osztódó jobbra bővő hierarchikus rendszert jelenít meg. Beszédes az is, hogy a Chomsky-féle nyelvészetből expressis verbis száműzték az analógiát, mint magyarázó elvet. Ez egészen napjainkig módszertani tiltó listán van tulajdonképpen a generatív, illetve a posztgenerativ irányzatokban. Néhányan manapság már kezdik az analógia elvét a formális nyelvészetben is alkalmazni, de még mindig a kategorikus elemző nyelvtan határain belül. Azt, hogy ezek a nyelvtanok valóban mereven analitikusak, világosan mutatja az is, ahogy ezekben a nyelvtanokban az egyes alrendszerek és ezek alapegységei megjelennek. Az egyes alrendszerek ugyanis hierarchikusan egymás alá vagy fölé rendezettek, egymásnak analitikus építő elemei. Ha pedig ez a hierarchia nem is a szokásos módon jelenik meg, hanem úgy, mint például a generatív nyelvészetben, modulok formájában egymás mellé rendelve, akkor is ezek a modulok zártak, önmagukba záródóak, autonóm módon működnek, és sorrendezettség természetesen van közöttük. Akármilyen típusú nyelvtannal is számolunk, és akármit tekintünk kiinduló egységnek, az egészen bizonyos, akár a mondattól jussunk el a hangtani szintig, akár fordítva, hogy valamennyi hagyományos értelemben vett nyelvtan komplexitási hierarchiájának tetején a mondat áll. A mondat egyértelműen és határozottan szintagmákra, vagyis szószerkezetekre osztható. A szószerkezetek szavakra tagolhatók, megint csak egyértelműen. A szavak szóelemekre, azaz morfémákra bonthatók, határozottan. A morfémák pedig hangokból épülnek föl, a strukturális iránytok kezdve pedig fonémákból. A legújabb generatív, illetve posztgeneratív irányok pedig már a hangokat is részekre darabolják, elemi egységekre, ahogy mondják, így megkülönböztető jegyekkel számolnak. Világos ugyanakkor, hogy egy ilyesfajta nyelvtani elképzelést sehogy nem tudunk illeszteni a nyelvnek ahhoz a relatív hálómodelléhez, ami viszont úgy tűnik, hogy hétköznapi tapasztalataink alapján a nyelv eredendő változását és változatosságát képes megjeleníteni, míg ezek az analitikus nyelvtani kategóriák és alrendszerek nem igen. Annak érdekében, hogy az ontogenezésről is mondjunk tehát valamit, a standard grammatikának álláspontjához mindenképpen kritikusan kell viszonyulnunk. A kritikát pedig nem árt kiegészíteni egy olyan tudományterület eredményeivel, ahol az agy és az elme nyelvi folyamatait is vizsgálják, hiszen erre nekünk alapvető módon szükségünk lesz. Így a kognitív tudományhoz és annak eredményeihez érdemes fordulnunk, tehát a klasszikus nyelvtanokat a pszichológia és a kognitív idegtudomány eredményeivel szembesíteni. Az is világos, hogyha mi ontogenezis modellt szeretnénk kidolgozni, amely ugye a nyelvelsajátítást és a későbbi nyelvi szocializációs folyamatot követi végig, folyamatként tekint a nyelvre, érdemes a csecsemőknél kezdeni az ilyesfajta vizsgálódást. Mivel a csecsemők pedig az anyanyelvünket első sorban és legelőször akusztikus nyelvi ingerek soraként érzékelik, mindenféle jelentés és bármi egyéb tulajdonítása nélkül, érdemes lesz ezt a kritikai áttekintést, illetve a kognitív idegtudomány és pszichológia eredményeivel való szembesítést a hangok és fonémák példáján keresztül elkezdeni. Vizsgáljuk meg akkor tehát az új grammatikus, strukturális, generatív, illetve posztgeneratív elképzeléseket kritikai módon a hangok és a fonémák példájából kiindulva. Mindenek előtt az új grammatikus hangértelmezés problémáit. Noha az új grammatikus iskola a beszélők nyelvérzékétől irányított analógiás alakulásokkal is számol, ezeket pusztán másodlagos jelenségeknek tekinti. Amit meghatározónak gondol a nyelvi folyamatok kapcsán, az a mechanikus hangtörvények sora, amelyek meghatározott térben és időben automatikusan a beszélőktől függetlenül végbe mennek. Az ez alóli kivételeket magyarázzák pusztán a beszélőtől származtatható analógiával, a nyelvérzékkel. Ebből adódóan viszont az új grammatikusok tulajdonképpen a nyelvi változásokat döntően a beszélőktől független jelenségekként értelmezik, ilyen módon pedig sem a hangalapi heterogenitást, relativitást nem tudják megmagyarázni, sem pedig a beszélőknek bizonyos hangsorokkal szemben mutatott eltérő attitűdjeit. Részben ez a szemlélet, részben pedig a 19.-20. század fordulóján formálódó irányzat vizsgálati lehetőségének korlátai azok, amik oda vezetnek, hogy az új grammatikus hangértelmezés az nem lehet kellően árnyalt. Azon túl, hogy a nyelvi változást és változatosságot nem tudja megjeleníteni, az iskola tanai egyáltalán nem tükröztetik azt a nyelvi folyamatok szempontjából kulcsfontosságú tényezőt, hogy az emberek egy adott hangsor artikulációs változatainak akusztikai különbségeit nem észlelik, más hangkombinációk esetében viszont észlelnek, akár ugyanolyan mértékű eltéréseket is. Ezekhez az eltérésekhez pedig hol semlegesen viszonyulnak, hol pedig valamilyen pozitív vagy negatív értékelő attitűddel. Az új grammatikus hangértelmezés tehát nem csak hogy nem adekvát, de nem is eléggé árnyalt. Ehhez az árnyaláshoz kínálkozna alkalmas kettősnek a strukturalizmus fonéma-beszédhang elkülönítése. A strukturalizmus atya Saussure Langue-Parole, azaz nyelv-beszéd dihotómiájából alakítja ki az utókor a fonéma-beszédhang kettős, ahol a fonéma valamilyen absztrakt értelemben vett hang kategória, amit aztán változatosságával, fizikai realitásával a beszédhangok jelenítenek meg a parolban. A fonéma beszédhang kettőst azonban, ha a strukturalizmus Langue-Parole dihotómiája alapján közelítjük meg, akkor mindenképpen problémába ütközünk, mégpedig a fonéma értelmezése kapcsán. Saussure ugyanis a Langue-ról úgy vélekedik, hogy az, idézem, úgy él a társadalomban, mint a valamennyi agyban tárolt lenyomatok összege, körülbelül úgy, mint egy szótár, amelynek azonos példányait szétosztották az egyének között. Hát ha ennek mintájára a láng hangtani alapegységeként értelmezzük a fonémát, akkor viszont azt kell mondanunk, hogy egy-egy hangsor kapcsán minden beszélőnek ugyanazokat a fonémákat kell az adott hangsorhoz társítani, vagyis a heterogenitást nem tudjuk megmagyarázni. Az emberek nyelvű viselkedését tanulmányozva, ugyanakkor ennek nyilvánvalóan éppen az ellenkezőit tapasztalhatjuk. Az egyének között fonológiai jellegű eltéréseket fedezhetünk fel, attól függően, hogy nyelvérzékük például miféle írásképet vagy etimológiai kapcsolatokat tulajdonít egy-egy hangsornak. A magyar beszélők közül például sokan úgy vélik, hogy a szegfű szóban G hang van, mivel a helyesírás így írja, és mivel nyilvánvalóan a szeg szóval áll ez kapcsolatban. Míg a beszélők egy másik része úgy gondolja, hogy a szegfű szóban K van, mert ezt K-val kell írni, és az is egyértelmű, hogy ennek a szeghez semmi köze nem lehet, sokkal inkább a székfű hasonló növényekkel mutathat kapcsolatot, tehát itt a K az, ami egyértelműen fonémaként azonosítható. Hát ezt a heterogenitást nyilvánvalóan nem tudja magyarázni a strukturális elképzelés. Mivel a szosszuriánus nyelvészet a szubstanciával szemben a formát preferálja, azaz az anyaggal szemben a puszta absztraktumot, így olyan idealizált fonémákhoz jut, amelyek voltak éppen a beszélőkkel semmilyen kapcsolatot nem mutatnak. A fonéma az egyszerűen valamiféle ideaként jelenik meg. Ez viszont nyilvánvalóan módszertani problémákat vet föl, hiszen ezáltal a fonémákat éppen a leglényegesebb tulajdonságoktól fosztottuk meg, és valamiféle hangtalan egységek jelennek meg a hangtani szint alapjaiként. A probléma jelentőségét mutatja egyébként, hogy egyes strukturális irányzatokban a hangtalan fonémák azok már nem csak látásmódon és impliciten jelennek meg, hanem egészen határozottan. Közismert a strukturalizmusnak a prágai ága és a prágai kör fonológiája, amelyet még manapság is széles körben használnak a nyelvészetben. A prágai kör fonológiája például már nagy mértékben épít az úgynevezett archifonéma fogalmára, az archifonéma pedig már bizonyos hangképzési jegyekkel absztrakt értelemben sem rendelkezik. Ugye bizonyos esetekben a B-ből és a P-ből származtathatunk B és P fonémákból egy olyan archifonémát, amelynek például már zöngésségi jegye nem lesz. Így módon viszont a strukturális munkákban nem csak az önmagában tekintett nyelv változásai és változatossága lesz kérdéses, de érthetetlenné válik az is, hogy az emberek miért reagálnak különbözőképpen különböző fonetikai variánsokra, formákra, tehát az attitűdöt, a nyelvi attitűdöt nem lehet megmagyarázni. Nem lehet azt például érteni, hogy azok a beszélők, akik illabiális át nem ejtenek, az ilyen típusú hangsorokat használó palóc beszélőkre miért reagálnak úgy, ahogy, azaz miért érzékelik a hangsoraikat furcsának, viszont mégsem tulajdonítanak ezeknek a különbségeknek olyan értelemben jelentőséget, hogy itt minimális párokat, azaz különböző jelentésű hangsorokat különítenének el az illabiális-labiális a kettősségek kapcsán. A probléma, amit a strukturális nyelvészetben tapasztalhatunk, a generatív, illetve posztgeneratív irányokban sem oldódik meg, sőt tulajdonképpen még el is mélyül. A Chomsky-féle ideális beszélő koncepció az nyilvánvalóan homogenizálni fogja ezt a nyelvet, és ennek a homogenizált nyelvnek az alapegységei, a hangtani alapegységei is szükségszerűen abszolutizáltak lesznek. Világosan látszik ez például a kezdeti generatív fonológiákból, amelyek még úgynevezett absztrakt fonémákkal is számoltak. Az absztrakt fonémák azok olyan fonémák, amelyek megkülönböztető jegyei, egyetlen egy ténylegesen az adott nyelvben létező, fizikailag létező hangnak sem feleltethetők meg. Az absztrakt fonémákat újabban már a generatív, illetve posztgeneratív fonológiák elvetik ugyan, viszont széles körben használják az alul szabott fonémák fogalmát. Az alul szabott fonéma az csak bizonyos megkülönböztető jegyekkel rendelkezik, amely éppen az adott jelenség, nyelvi jelenség leírásához más hangokhoz képest szükségesnek látszik, de bizonyos megkülönböztető jegyei egyszerűen nincsenek meg. Hogyha a Nádasdy-Sipter-féle fonológiába belenézünk, akkor a rövid magánhangzók rendszerével kapcsolatban lehet is látni ilyen radikálisan alul szabott mátrixokat, ahol egyik esetben az I az, ami üres szegmentum, vagyis nem rendelkezik semmiféle hangképzési jeggyel, másik esetben pedig az Ö az, ami üres szegmentum, az összes többi rövid magánhangzó hangképzési jegyei pedig ezekhez képest vannak jellemezve, nem pedig teljes listájukkal. A fonémák ilyen felfogása és ennek az abszolút értelmezése világosan tükröződik abban, hogy tulajdonképpen a generatív, illetve posztgeneratív fonológiákban a diszkriptív jegyek már maguk is mind valamiféle autonóm elemek tűnnek föl, autonóm nyelvi elemekként jelennek meg, az emberi percepció és artikuláció sajátosságaitól, és immár a hordozó hangoktól is teljesen függetlenítve és elvonatkoztatva. Nem véletlen, hogy ezek a formális fonológiák már alapegységként nem is a fonémát használják leírásaikban, hanem a disztinktív jegyeket. A fonémáknak a reális létét pedig kezdetben nyíltan, később pedig burkoltabban tagadják, és a fonémát az pusztán a disztinktív jegyek halmazának rövidítéseként, egy egyszerű technikai rövidítésként használják. Ezt a szemléletmódot világosan tükrözi már az az okfejtés is, amire hivatkozva a disztinktív jegyeket szokták tekinteni ezekben a fonológiákban alapegységnek a fonémával szemben. Siptár Péter például fonológiájában a következőkre alapozva vezeti be a disztinktív jegyeket a fonémák helyett a nyelvleírás alapegységeként. Azt írja. Az egyes hangok nem oszthatatlanok a szó szoros értelmében, csupán időben nem tudjuk őket kisebb szeletkékre szabdalni. Kicsit olyan ez, mint az atomok és az őket felépítő elemi részecskék, protonok, neutronok, elektronok viszonya. Az atomokat is sokáig oszthatatlannak gondolták, a nevük is erre utal, aztán mégis kiderült, hogy még kisebb részekből állnak. Ugyanígy a nyelvi hangokat is célszerű úgy tekinteni, mint amik apró részecskékből épülnek fel. Ezek a részecskék az egyes képzési tulajdonságokat képviselik, és az ábrázolásokban mintegy önálló életet élnek. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a gondolatmenet csak akkor lehetne helytálló, ha a fonémákat valóban olyan módon oszthatnánk protonokra, elektronokra és neutronokra, mint az atomokat. A megkülönböztető jegyek azonban nem részei a hangszegmentumoknak, hanem tulajdonságai. Ez pedig óriási különbség. Ahogy nagyon találóan Szilágyi Ján Sándor írja, tulajdonképpen a Siptár-féle érvelésekre válaszként. Ami tehát igazából egy tulajdonság, az most mint önálló építőelem jelenik meg, a fonéma meg nem úgy, mint olyan alapegység, amely az illető tulajdonsággal jellemezhető, azaz megvan benne az a tulajdonság, hanem mint olyan szerkesztett egység, amely a megkülönböztető jegyekből van felépítve. Egy kicsit olyan ez, mintha azt mondanánk, hogy alma nincs is, mert ez csak egy rövidítés a helyet, hogy kerek, meg piros, meg ehető, meg stb. Az pedig, amit mi almának mondunk, valójában ezekből van, sőt ezekből lett összeszerkesztve. No most, mindenből milyen tanulságokat szűrhetünk le? Hát mindenekelőtt az, hogyha a nyelvről valamiféle adekvát ontogenezis modellt szeretnénk kialakítani, a disztinktív jegyekkel, mint alapegységekkel semmiképpen sem számolhatunk. Annak érdekében, hogy kellően árnyalt legyen a modellünk, a fonéma beszédhang kettőst fönn kell ugyan tartanunk, de a fonémát véletlenül sem valamiféle idealizált módon kell megjelenítenünk, hanem inkább az emberek nyelveinek sajátosságaihoz viszonyított auditorikus fiziológiai meghatározottságú elemekként. Ebből adódik, hogy a fonéma beszédhang elkülönítésnek nem dihotómiának kellene lennie, hanem inkább egy fizikai, kognitív skála két végpontjának, ahol folytonos az átmenet, és tulajdonképpen az a mentális értelemben vett fonéma, amely mégiscsak absztraktumnak tekinthető, az is rendelkezik fizikai, auditorikus megkötöttségekkel, tulajdonságai voltak éppen ebből származnak. Tehát a fonéma beszédhang elkülönítést nem dihotómiaként kell értelmezni, hanem sokkal inkább átmenetekkel számolva. Ha mindezt végig gondoljuk, akkor pedig nagyon hamar a Roche-féle prototípus elmélethez jutunk a fonéma beszédhang kettősség értelmezése kapcsán. Ugye Roche fejtette ki először azt expliciten módon, hogy az emberek kategorizációi azok nem úgy működnek, hogy bizonyos disztinktív jegyek megléte esetében egy adott kategóriába sorolnak valamit, bizonyos jegyek megléte nélkül pedig nem, hanem az emberi kategorizáció sokkal inkább úgy történik, hogy a madár prototipikus példájaként, legjellemzőbb példájaként mondjuk a vörösbegyet tarthatjuk számon, míg kevésbé jellemző példaként a strucot. azaz sokkal inkább valamiféle átmeneti centrum-periféria szerkezetű kategorizációval kell számolni, nem pedig éles és határozott, disztinktív jegyek sorában működő kategorizációban. Hogy jó nyomon járunk, ha valóban a prototípus elmélet felé közeledünk a beszédhang-fonéma kettős értelmezése kapcsán, az talán egy a nyelvészet, illetve nyelvfilozófia történetéből vett megerősítő modellig is mutathatja. Ugye azáltal, hogy a fonéma beszédhang kettős prototípus elmélet alapján kezdjük el értelmezni, tulajdonképpen a szószűri dihotómiáktól és a dihotómia alapú értelmezéstől távolodunk el, a lángpárol kettőségtől, ezáltal pedig a szószűri strukturális nyelvészettől. A prototípus elmélet megelőlegezőjének Wittgenstein szokták tartani, a késői Wittgenstein és a család elsősorban fogalmat, amely a késői Wittgenstein munkájában megjelenik. Ha mi szembe szeretnénk helyezkedni Saussurerrel, mégpedig a prototípus elmélet alapján, akkor viszont rokonságot kell mutatnunk Wittgensteinnel, akit a prototípus elmélet megelőlegezőjének tartanak. Hogy Saussure-t és Wittgensteint nagyon gyorsan összevessük, erre szerencsére lehetőséget adott mind a két szerző, ugyanis mind a két szerző, persze Saussure előadásai nyomán, posztumusz kiadványként természetesen, mindkét szerző a nyelvet a sakk játékhoz hasonlítja. Ha megnézzük azonban a Saussure-féle sakkjátékot és a Wittgenstein-féle sakkjátékot, akkor azt láthatjuk, hogy itt két nagyon eltérő habitusú nyelvjátékos van jelen. Saussure ugyanis azt mondja, hogy ebben a sakkban pusztán a játékszabály a lényeges, a báboknak az anyaga az nem járul hozzá a játék működéséhez lényegi módon, vagyis a forma az, ami kiemelendő, a szubstancia pedig teljesen elhanyagolandó. Ezzel Saussure kiemeli kontextusából a nyelvi rendszert, a nyelvtant, a nyelvi játékszabályát és önmagában értelmezi. Wittgenstein sakkjáték hasonlatát elolvasva viszont éppen azt láthatjuk, hogy Wittgenstein azt mondja, hogy a játékszabályok a kontextusból származnak, a játékosokkal, a bábok alakjával és minden egyébben szerves egységben. Ezeket tehát elkülöníteni nem lehet. Úgy tűnik, jó nyomon járunk, tehát ha a beszédhang-fonéma kettős Saussure ellenében és Wittgensteinnel összhangban a Roche-féle prototípus elmélet mentén értelmezzük. Nézzük akkor, hogy mihez jutunk így. Ha a hangreprezentációkat tulajdonképpen kognitív mintákként fogjuk fel, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyéni beszédhangokat a hallgató az anyanyelvjárása fonetikai, fonológiai jellegzetességei alapján kiépülő, prototípus elven szerveződő mentális fonémamezők mentén fogja percipiálni, érzékelni. Úgy, mintha egy mágnes lenne minden egyes fonémamező közepében, amely arra irányul, hogy a széleket behúzza, ezáltal rövidítse a távolságot, és megakadályozza, hogy ezen a vonzástartományon belül kategorikus különbségeket tegyünk. Azaz, a prototípus fonémát tulajdonképpen egyfajta perceptuális mágnesként kell értelmeznünk. Kohl 1991-ben több kísérletet is végzett, és tulajdonképpen ő volt az, aki a perceptuális mágnes hatást a fonémák percepciójával kapcsolatban kimutatta. Kísérletét úgy végezte, hogy egy női beszélővel fölvett i-hangból, aztán szintetizált mesterségesen több i-változatot, és a női beszélő i-változatához képest a szintetizált hangok közül egyet kiválasztott, amelyet felnőtt beszélők nem prototipikusnak, nem jellemzőnek ítéltek meg. Majd ennek a két hangnak, a P-vel jelölt prototipikus hangnak és az NP-vel jelölt nem prototipikus hangnak az F1, illetve F2 értékeit egy koordinátorrendszerbe szervezve elkezdték szépen egyenletesen torzítani, azaz létrehozni ennek a két hangnak a mesterséges prototípus mezőit. Ez a két prototípus mező bizonyos mértékben fette egymást, bizonyos mértékben nem. Majd a kísérleti alanyokat arra kérte Kuhl, hogy ítéljék meg ezekből a variánsokból egyet-egyet lejátsza, hogy ezek mennyire tekinthetők szokásosnak, általánosnak, mennyire természetesek ezek. A kísérleti alanyok értékítéleteit az következő két ábra mutatja. Minél nagyobb a kör, annál inkább elfogadottnak, általánosnak, szokásosnak tartották ezt a kísérleti alanyok, és minél kisebb, annál kevésbé. Világosan lehet látni, hogy a nem prototipikusnak tekintett változat szórási sávjának az a része kap akkora értékeket, mint a prototipikus változati, amely leginkább közel áll ahhoz. A perceptuális mágnes hatást egy újabb kísérlettel is megerősítették, ahol vagy a nem prototipikus változat magját, vagy a prototipikus változat magját, mint referens hangot mutatták be, és arra kérték a kísérleti alanyokat, hogy ehhez képest hozzanak ítéleteket más variánsokkal kapcsolatban. Ekkor azt tapasztalták, hogy a prototipikus változat bemutatása esetében a kísérleti alanyok kevésbé érzékelték az eltéréseket, mint a nem prototipikus változat bemutatása esetén. Ha így fogjuk föl a prototípus fonémákat, illetve prototípus alapon kezeljük a fonémákat, akkor világos, hogy a hangalaki, attitudinális, tehát a beszélők hozzáállását megjelenítő változást és változatosságot a nyelv inherens tulajdonságaként tudjuk kezelni. Ez a felfogás ugyanis nem csak megengedi, hogy az egyén nyelvének egyes hangjelenségei idővel változzanak, és a beszélők között fonológiai, illetve bizonyos hozzáállásbeli eltérések legyenek, de a variabilitást természetesnek tekintve meg is lehet magyarázni ezeket az eltéréseket. Az ugyanis, hogy ezeknek a centrum-periféria szerkezetű prototípus mezőknek nincsenek éles határaik, lehetővé teszi azt, hogy a szélső pontok azok olyan gyenge pontokként gyenge pontoknak minősüljenek, amelyek aztán az újabb tapasztalatok mentén éppen átkerülhetnek egy másik prototípus vonzás mezejébe, vagy erősíthetik az eredeti prototípust. Tehát a centrum-periféria szerkezetből adódóan átfedő gyenge helyzetekkel számolhatunk. Épp olyanokkal, mint ami a szegfű esetében a K és a G fonémák kapcsán előfordul, ugye obstruáns előtti pozícióban. Azt pedig, hogy ezek a gyenge helyzetű elemek a beszélő fonológiai értelmezése során melyik fonémához fognak tartozni, azaz melyik fonéma mágnes lesz az erősebb, az egyén nyelvét addig befolyásoló tényezők összhatásán múlik. Például a szegfű esetében analóg hangsorok, a szóról vallott intuitív elképzelések, valamint az írás-olvasás tanítás eltérő mértékű és irányú hatásainak átlagából fog ez adódni. Természetesen átfedő gyenge helyzet nem csak ilyen esetben fordulhat elő, hanem akár olyan hétköznapi esetben is, amikor valami miatt zaj keletkezik a egy-egy nyelvi megnyilatkozás hallatán. Miller és Nicely 1955-ben már rámutatott arra, hogy a zaj esetében a fonémák szórási sávjai azok megnagyobbodnak, és olyan átfedő helyzetek jönnek létre, ahol tulajdonképpen a rokon képzésű hangok azok könnyen egy átfedő kategóriába tartozhatnak, ez pedig megint csak mozgásokat eredményezhet a nyelvben. Lényegében ehhez hasonló nyelvi tapasztalatszerzés eredménye az is, hogy olyan akusztikai, fiziológiai hangdifferenciákat, amelyeket egyes beszélők legfeljebb mint irreleváns különbségeket észlelnek, mások egészen pregnáns vagy legalábbis pregnánsabb eltérésekként észlelhetnek. Világosan rámutat erre Winkler István kísérlete, amit munkatársaival végzett. A filmben két fonémát reprezentál, a középzárt E és az egészen nyílt E. A magyarban nem, a magyarban mind a kettő az E fonémának felel meg. Winkler olyan magyarokkal végzett kísérletet, akik finnül egyáltalán nem tudtak, és anyanyelvjárásukban sem volt jelen az zárt E, illetve az egészen nyílt E, illetve olyanokkal, akik finnül tudtak. Azt tapasztalta, hogy a finnül nem tudó alanyok ezt a két variánst nem igazán tudják elkülöníteni, meglehetősen bizonytalanok, míg a finnül jól beszélő magyar társaik igen. Ez nem csak konkrét feladat helyzetben, tehát akaratlagos módon történik így, hanem nem figyelt helyzetben is. Neurolingvisztikai mérésekkel ugyanezt az eredményt kapták, amikor a két csoportnak olyan finn hangsorokat játszottak le, ahol az egyik vagy a másik variáns az gyakoribbnak mutatkozott, amikor föltűnt a kakukktojás variáns, akkor azoknál a kísérleti alanyoknál, akik fölismerték a váltást és a különbséget, egy úgynevezett EN komponensnek, azaz elérési negativitásnak kellett volna jelentkeznie, ilyen azonban nem jelentkezett, míg a finnül jól tudó magyarok esetében igen, és természetesen a finn kontrollcsoport esetében is. Az e-féle fonológiai heterogenitás az emberek nyelv viselkedésében is tükröződik. Noha azok az illabiális átnevejtő magyarok, akik hallanak bizonyos palóc formákat, furcsának tartják ezeket a hangsorokat, mégsem tartják az illabiálisa és a labiálisa különbségét kategorikusnak. Éppen ebből a tapasztalatból és a kontextuális jelenségekből adódóan. A hangok prototípusán vészlelését egyébként a kognitív pszichológiai, illetve kognitív neurológiai kísérletek is számtalanszor igazolták. Voltak éppen ezeken a tudományterületeken evidenciának számít a perceptuális mágnesként működő prototípus fonéma gondolata. Pszichológusok és idegtudósok az emberi percepciót számtalanszor tesztelték például úgy, hogy gépben egy szótag egyetlen hangjának, más hangzójának az akusztikai képét fokozatosan egy másik irányába tolták el. Például egy ba szótagot egy da szótag irányába. Ekkor kivétel nélkül azt tapasztalták, hogy az alanyok anyanyelvük fonológiai jellegzetességének megfelelően hirtelen váltásokat észleltek, azaz nem valamiféle fokozatos átmenetet, hanem hirtelen gondolták úgy egy idő után, hogy bizonyos mennyiségű ba szótag után ők már da szótagot hallanak. Vagyis valahányszor egy hangot azonosítunk, voltak éppen azt vizsgáljuk, hogy ez melyik prototípushoz áll közelebb. Ha sikerül ilyet találnunk, akkor számunkra a hang az illető prototípussal még akkor is azonos, ha akusztikai értelemben egyébként nem teljesen felel meg ennek. Kissé sarkítottan, de azt mondhatjuk, hogy a beszédhangokat nem is a fülünkkel, hanem a memóriánkkal halljuk. Ezek a vizsgálatok a kognitív pszichológiában már igen korán megkezdődtek, a Haskins laboratóriumban végezték az első ilyen fajta kísérleteket a 60-as években. A képen a Haskins laboratórium egy munkatársa látható, amint a Pattern Playback című beszéd, vagy nevű beszédszintetizátorral éppen szótagokat ír át, és állít elő mesterségesen szintetizált szótagokat. Az első kísérletek a Liskell-Ambranson pároshoz kötődnek. ők a ba szótagot tolták át da szótagba, és nem fokozatosan skálázva jelenítették meg ezt az kísérleti alanyok előtt, hanem egyet-egyet játszottak le nekik, és arra kérték a kísérleti alanyokat, hogy ítéljék meg, mit hallanak, bát vagy dát. A bá és a dá szótagokat úgy állították elő mesterségesen, hogy a zönge kezdeti időt változtatták. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a bá szótaghoz képest a pá szótagban a zönge kezdeti idő az később mutatkozik, mégpedig 600 másodperccel. A kísérletező páros arra volt kíváncsi, hogyha olyan zöngekezdeti időket állít elő, amelyek plusz-minusz irányban 15 másodpercet szólnak, akkor ezeket hogyan ítélik meg majd a kísérleti alanyok? Hát éppen úgy ítélték meg, ahogy az a perceptuális mágnes alapú elgondolásnak és a prototípus fonéma elvének megfelel. Egy bizonyos ideig határozottan, egy bizonyos zöngekezdeti ideig határozottan bá szótagként azonosították ezt, majd egy bizonyos zöge kezdeti időtől határozottan pá szótagként, csak egy nagyon halvány átmeneti sáv, egy 500 másodperces sáv az, ahol különbözőképpen ítéltek az egyes alanyok, de akkor is határozottan. Egyébként ez 300 másodperc fölötti érték volt, amikor már másik kategóriának ítélték meg az adott szótagot, függetlenül egyébként a prototipikus, ténylegesen megjelenő fizikai realizációtól. Jól látszik az, hogy a beszédpercepciónk az prototípusságú lehet, abból is, ha az olyan kísérletek tanulságait vesszük szemügyre, mint például Regiford és Broadbent kísérlet 1952-ből, amikor köztes és szintetizált hangokkal dolgoztak. A kísérletező páros olyan magánhangzókat állított elő, amelyek tulajdonképpen közepes hangmagasságok voltak, közepes magasságok, tehát egymásra másoltak egy mély és egy magas magánhangzót, egy velális és egy palatális magánhangzót. Majd egy instruktor azt mondta a kísérleti személyeknek, hogy kérem, mondja utánam, hogy, és itt jött az a hangkapcsolat, amelynek a közepén két más hangzó között egy ilyen köztes, szintetizált magánhangzó volt. A kísérlet eredménye a következővel zárult. A kísérleti alanyok nem tudták, hogy az instruktor hangja és ez a bizonyos kitalált szó nem egy hangtól származik. Így, mikor az instruktor hangja átlagosan magasabb volt, akkor ezt a magánhangzót, mint magas magánhangzót, azaz mint palatális magánhangzót ítélték meg, amikor pedig az instruktor hangmagassága alacsonyabb volt, akkor pedig ezt mély veláris magánhangzóként ítélték meg. A beszédpercepció prototipikus jellege egészen robusztusnak mutatkozik, olyan értelemben, hogy más modális területekre is kiterjed, tehát összekapcsolódik például a vizuális percepcióval, és a különböző percepciós területek együtt és egymással összefüggve működnek, és így hoznak létre prototipikus kategorizációkat. Erre eléggé egyértelműen mutat rá McGurk és McDonald 1976-os kísérlete. Hát ahelyett, hogy a kísérletet bemutatnám, mivel ez egy rendkívül egyszerű és rövidke kísérlet, meginvitálom egy spontán vizsgálatra a közönséget, és elvégezzük magunkon ezt a bizonyos McGurk és McDonald féle tesztet. Hát ehhez nézzünk meg először akkor egy
ba 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 ba.
Milyen szótagot hallottunk?
Ez nem még egyszer.
Ba 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 ba.
Da da
da da. Így van. Na most, Mielőtt annyira biztosak lennénk magunkban, még egyszer lejátszom ezt a felvételt, de most csak a hanganyagát.
Ba ba, ba ba, ba ba.
Mit hallunk? Ba ba. Na akkor most mi a helyzet? Dádá hangzik itt el, vagy bábá? Nézzük meg még egyszer ezt a felvételt, de csak képanyaggal. Mit látok? Gágát hallom. Na, mi történt akkor itt velünk? A következő. Mergők és McDonald azt találták ki, hogy tulajdonképpen egymásnak nem megfelelő auditorikus és vizuális ingereket másolnak egymásra, azaz a bá-bá szótaghoz egy gá-gá artikulációs mozgással jellemezhető filmet társítanak, és megvizsgálják, hogy erre hogyan reagálnak a kisebb betelanyok. Világosan látjuk, hogy a két szótag közti kategória az, amit egyértelműen azonosítottunk, vagyis itt a vizuális és az auditorikus percepció együttesen hozott létre valamiféle prototípus alapú kategorizációt. Ez a hatás egyébként rendkívül erős, még akkor is érvényesül, hogyha úgy csináljuk meg a kísérletet, hogy az auditív jel az egy picit késik a kép megjelenítéshez képest, még akkor is működik. No hát, hogyha a beszédpercepció ilyen erőteljesen prototípus alapú rendszert mutat és működést mutat, akkor ezek után nehezen lehet elképzelni, hogy a csecsemő, amikor a hangsorok észlelése után ezekre a hangsorokra ráépít egy nyelvtant majd a későbbiekben, hogy ez a nyelvtan attól valami radikálisan eltérő természetű legyen, azaz merev és analitikus szabályok és zárt alrendszerek alapján épülnek föl. Így ha azt még most bizonyossággal nem is jelenthetjük ki ennyi után, hogy a nyelvtan prototípus elvű, de mindenképpen érdemes ezen elgondolkozni, és a jövőben ilyen szempontból felülvizsgálni a nyelvtan. Hát ezt meg is fogjuk tenni, de már a következő előadásunkban. És köszönöm a figyelmet!